Tehát Péter második levele, első fejezet, 20 és 21. versét fogom olvasni. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Volt, hogy az egyik szerdai alkalmon a babonaságról esett szó, és ott volt egy ilyen kitérő, vagy ilyen gondolat is, hogy miért olyan kíváncsiak az emberek a jövőre, a jóslásra és egyéb más dolgokra. Hát azért, mert kíváncsiak vagyunk a jövőre. Kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz a mi életünkben. Mi következik, akár az emberiség életében is. És akkor ezért mennek el jósoltatni, ezért fordulnak olyan dolgok felé, amelyek nem jók és nem helyesek. Hát Isten is tud nekünk mondani olyat, ami a jövőnkkel kapcsolatos. És ezek a proféciák, amelyek a Szentírásban találhatóak, és főleg a Bibliában tapasztaljuk ezt, hogy egy harmada profécia, tehát jövőbeli kijelentés, tehát nem egy kevés rész foglalkozik a Szentírásban a jövőnkkel kapcsolatosan. Vannak olyan proféciák, amelyek beteljesedtek, és vannak olyan proféciák, amelyek még nem teljesedtek be, de be fognak teljesedni. Mert Isten kijelentette profétákon keresztül, az ő szent lelkén keresztül, hogy mi fog következni egy adott ember életére, ilyen is van, mi fog következni egy adott nemzet életére, és aztán az is megvan írva, hogy mi fog következni az emberiség életére. Mindezt láthatjuk, és ezek nem emberi okoskodások, emberi találmányok, hanem Istentől küldött üzenetek, amelyeket meg is vizsgálhatjuk akár a mai időben is, hogy hogyan beteljesedtek a mai korban azok a proféciák, amelyek akár az Ézsaiás könyvében, vagy Ezékiel könyvében, és más profétai könyvben megtalálhatóak. Tehát a mai este azt szeretném, arról szeretnék szólni, amely nem más, mint az isteni proféciák, amelyek szerepelnek a Szentírásban, amelyeket Isten leirattatott. És hát ilyen kérdések merültek föl bennem, hogy miért van szükség az embernek proféciákra. Miért? Miért van nekünk erre szükségünk? Aztán hogyan vizsgálhatjuk meg a proféciát és a jóslatot? Mert ugye mind a kettő jövővel kapcsolatos. Mit mond erről a Szentírás? Ugye itt fölvetődik az is, hogy egyáltalán a mai időben profétálhat valaki? Egy embernek, egy gyülekezetnek, egy népnek? Fölmerül ilyen kérdés is. Aztán mit bizonyítanak a proféciák? Hát ilyesmikről szeretnék szólni ezen a mai este, keressünk erre választ, illetve az is fölmerülhet bennünk még, hogy mit vált ki egy emberből egy profécia, és mit vált ki egy jóslat. Tehát egy kicsit egymás mellé rakva úgy szintén ezt a kettőt. Hát miért van szükség az embernek a proféciákra? Biztos, hogy szükségünk van rá, hiszen a Bibliában egyharmada profécia, amit olvashatunk, tehát nagy szüksége van az embernek, ezt látjuk. De miért? Azért, mert a profécia az célt is ad az ember számára. Hát nem célt ad, hogy tudjuk azt, hogy örök életünk van, hogy a nevünk föl van írva a mennyben, ha hiszünk Jézus Krisztusban. Ez teljesen megváltoztatja az embernek az életvitelét is. Látom a jövőt, látom a célt, és úgy irányítom be az én életemet, hogy igazán célba éljek, és célba jussak. Pál azt a következőket írja a Korintusi levélben, én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és szolgálvá teszem a testemet, hogy amíg másnak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Tehát az ember, mint ahogyan Pálnál is látjuk, a proféciák adják meg azt, hogy van egy cél előtte. Isten ígér valamit az övéinek, az ő gyermekeinek, ígér a menny dicsőségét, megvan írva a jelenések könyvében is, hogy hogy fog majd beteljesedni ez a világ történelem folyamán, hogyan jön el az új ég és új föld, mi előzi meg, mielőtt az eljönne, és aztán az is megvan írva, hogy Jézus visszajön. Na most mindezt, amikor az ember elhiszi, mert biztos, hogy be fog következni, a kérdés az, hogy hisz ebben vagy nem, de ha elhiszi, az élete megváltozik. Beáll egy másik irányba, a cél felé. Mert tudom, hogy arra kell mennem, és akkor már nem bizonytalan az embernek az élete, mint ugyan írja ezt Pál is. Meg azt is tudjuk, hogy Jézus föltámadt, és ha ő feltámadt, akkor mi is feltámadunk. Ecseteli Pál ezt a 1 Korintus 15-ben. Tehát ez mind-mind célt ad az ember számára, és ez beirányozza a mi életünketnek a vitelét is, hogy nem úgy élek, ahogyan akarok, hanem én Krisztusnak akarok élni. Azt írja például Pál, mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel, és akkor mi minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Hát akkor menjünk innen elfele, felesleges az Isten tisztelet, felesleges a Bibliát olvasni, mert akkor nincs cél. Ha tényleg ő nem támad fel, tényleg ő nem mond igazat, hát akkor nincs életem. Akkor éljük úgy az életünket, mint a többiek, együnk, igyunk, bűnözzünk, csináljuk azt, amit éppen akarunk. De hát az ember életét megváltoztatta Isten, és célt is adott, jövőt is adott számára, méghozzá reményteljes jövőt, és az ember ezért megváltoztatja az életét, és életváltozás történik az ő életében, hogy a célirányba tudjon beállni, és arra tudjon haladni. Aztán miért kell még az embernek profécia? Hát azért is kell, mert ez reményt ad az embernek. Hát most gondoljunk bele, például Izrael népe életében, amikor fogságba mennek, amikor nyomorult helyzetbe kerülnek, és ott vannak a babiloni fogságban, elpusztítva az ő házuk, elégetve az ő templomuk, robokban heverő, pedig ott vannak idegen országban, idegen felhatóság alatt, és megpendíti Jeremiás a reményteljes jövőt. Szól hozzájuk Jeremiásnak a levele. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket, megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám, megtaláltok engem, így szól az Úr. Jóra folytom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül, és minden helyről, ahová szétszórtalak. Így szól az Úr. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. Milyen hatás lehetett ez a fogságban élőkre? Nyomorúságban vagyunk, nehézségeket éltünk meg, de felhangzik Isten proféciája, amely reményt ad, amely biztatást ad, amely kiemeli az ő elcsüggett szívüket abban a helyzetben. Hát így van, amikor egy kórházi ágyon is ott van valaki, aki beteg, aki talán még haldoklik is, milyen reményt ad neki az, hogy neki örök élete van. Honnan tudja ő ezt? A proféciából. Isten ígéretéből. És fölragyog az arca, és nem azzal törődik már szinte, hogy bomlik a teste, kezd széthúlni a sátorháza, hanem azzal kezd foglalkozni, hogy megy a mennybe. Micsoda erőt ad a profécia, Isten ígérete, amikor az Isten abba belekapaszkodik, hisz abba, és úgy éri az életét, akkor egy nagy reményt ad, sőt örömöt ad az ő számára. És hát ez a név tudhatta, hogy Jeremiás igaz proféta. Börtönt is szenvedett, el is fogták, mert megprofétálta, hogy bizony el fog esni Jeruzsálem. A Babilónia be fognak hatolni. És ezért különféle meghúzoltatásokban részesült, és tényleg bekövetkezett. A saját bőrükön tapasztalták azt, hogy Jeremiás igaz proféta. Most pedig ő írt egy levelet nekünk, akkor ez is igaz lesz, és vissza fog majd térni ez a nép, aki éppen most fogságban van. Milyen nagy vigasztalás a jelenések könyve. Mikor íródik? az első keresztényeknek nagy üldöztetése alatt íródik. Kézbe vehették, és tényleg úgy van, ahogyan olvassuk ott a legelején, hogy boldog, aki felolvassa, boldog, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van. Üldözik őket, oroszlánok elé vetik őket, különféle nehézségeket élnek meg, de olvassák János, mit írt a jelenések könyvében. Micsoda csodálatos jövő vár ránk. Isten segít tehát nekünk, hogy fölfele tudjunk tekinteni, és tudjunk örülni, mint ahogyan Jézus mondja a tanítványoknak, hogy annak örüljetek, hogy lelkek, de ne annak örüljetek, hogy lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. És ennek tényleg lehet örülni. És a prófétai ige segít nekünk, hogy tudjunk örülni, hogy abban hiszünk, amit Isten megígért nekünk. És a mindennapi bajokban is, a te életedre, és itt a földi létünkben is Isten meg tud szólítani, és erőt tud nekünk adni. Emlékszek arra, amikor az orvosok se tudták, hogy mi bajom van, de én folyamatosan olyan gyenge voltam, erőtlen voltam, hónapokon keresztül vizsgálgattak, hőemelkedésem volt hónapokon keresztül, nem akart elmúlni, és egyre-egyre gyengültem. És aztán ott ültem Tiszaigaron az imaházban, és egy testvér bizonyságot tett, és a következő igeverset olvasta föl, ott el voltam úgy csüggedve, és ez hangzott föl, felépítelek még, és felépülsz. Hát ez akkora úgy szíven talált, hogy mintha Isten mondta volna, hogy felépülök. Innen is lesz újra erőm majd, és föl fogok épülni. És úgy is lett. De ez ott abban az elcsüggett állapotban egy reménysugár volt. És valamilyen reménysugár volt azok a prófétai igék is, amelyek Jézus Krisztusról szóltak, abban a sötét időszakban, amikor Izrael nép olyan sötét időszakot élt meg, hogy jön majd a Messiás, jön majd a megváltó. És azért válták annyira, hogy várakozva, reményteljesen az emberek egyre jobban ugyan teltek az évek, meg évszázadok, mert nehézségben voltak. Reményt adott a profécia, reményt adott Isten ígérete. És ezért vannak nekünk nagy szükségünk arra, hogy Isten ígéreteket mondjon nekünk, prófétáljon jövőnkkel kapcsolatosan, és ezek megerősítsék a mi szívünket, reményt adjanak, örömet adjanak nekünk. Hiszen a szülők is nem csinálják ugyanezt. Sír a gyermek, és akkor nem egyszer úgy vigasztaljuk, hogy ígérünk neki valamit, ami majd a jövőben beváltjuk neki. Abban marad a sírás, mert mondtuk neki, hogy megkapod azt a játékot, meg fogjuk neked venni, vagy elviszünk oda, hol már rég szeretnél menni, és ekkor majd ezt valóra váltjuk, és akkor, mintha elfelejteni a fájdalmát, elfelejteni, hogy most vérzik a térde, mert elesett, már is letölde a könnyeit, nem sír tovább. Hát ezért van, és ezért fontos nekünk, és ezért van annyi profécia is Isten igéjében. Na de hogyan vizsgáljuk meg ezeket a proféciákat és jóslatokat, mert olyanról is olvashatunk, meg hallhatunk, hogy hát vannak itt a világban sok mindenki, aki megmondja a jövőt. Ők tényleg proféták? Ők tényleg kijelentenek valamit? Vagy egy gyülekezetben, vagy karizmatikus közösségekben tényleg tud valaki profétálni, hogy kiáll? És akkor megmondja ott a 200 embernek, hogy veled ez lesz, az lesz, meg amaz lesz, mint ilyen futószalagon végig megy a tömegen, és akkor kijelent, hogy mi fog veled történni. Működik ez? Hogy lehet megvizsgálni ebben a világban? Egy Notre Dame-ról is olvasunk, meg hallunk. Hogy vannak neki jóslatai. Igazak azok? Emlékszek arra, amikor 17 éves voltam, és akkor megnéztük videókazettán, nagy sláger volt, Notre Dame-os jóslatai. És akkor leült az egész család, és akkor néztük, na mit mond a jövővel kapcsolatosan. Akkor mondta, hogy 1996-ban Olaszországot ellepi a tenger. Hát akkor még ugye nem volt 96, olyan 91-et írtunk. És utána mondta, hogy a harmadik világháború 1999-ben meg kitör. Mondtam a szüleimnek, amikor megnézzük az egész jóslatot, felesleges nekem leérettségiznem, ha ez így lesz. És hát persze leérettségiztem, nem annak hittem, amit ott láttam, de kiderült számomra, hogy most már jöhetnek Totodámus jóslataival, hát nem következett be. És valahogy ezt írja a Szentírás is, hogy az egyik vizsgálat, ami vizsgálat alá tehetünk egy prófétát, vagy egy ilyen jövendőlést, hogy beteljesedik-e. Mózes 5. könyvében ezt olvasunk. Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más Isten nevében szól az a próféta, halljon meg. De gondolhatnád magadban, miről ismerjük meg, hogy nem az Úr mondott egy igét? Ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be, azt az igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában, ne félj tőle. És hát erről olvashatom még Jeremiás könyvében, és ha pedig egy próféta békességé prófétál, a próféta ige beteljesedésekor tudódik ki, hogy valóban az Úr küldte azt a prófétát. Tehát az egyik megvizsgálódásunk az lehet, hogy na, ez az illető, amit mondott, beteljesedett már esetleg? Akkor, ha megint mond valamit, akkor én hihetek neki? Vagy pedig van egy olyan is, hogy lehet, hogy beteljesedik, de mégsem próféta. Mert ilyet is mond Isten igéje. Ha próféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgass annak a prófétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket Istenetek az Úr, hogy megtudja valóban teljes szívvel és lélekkel szeretett Isteneteket az Urat. Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok. Ő tiszteljétek, és hozzá ragaszkodjatok. Tehát olyan is lehet, hogy valaki mond valamit, és valóra válik, de téged el akar vinni más irányba, hogy ne azt az Istent imád, akit eddig megismertél, azt mondja az ige, akkor se hallgassa, mert az nem próféta. Tehát megint meg lehet vizsgálni, így ilyen tekintetben, hogy ki milyen próféta, vagy ki hogyan szól, és az Úr küldte, vagy nem. Aztán úgy is megtudhatjuk, ez nem mindenkinek adatik meg, de Isten kijelentheti, hogyha az ember abban a helyzetben mondjuk megkapja a lelke megkülönböztetésének ajándékát. Ami azt jelenti, hogy megtudja, hogy aki szólott, az esetleg Isten szent lelk által szólalt meg, vagy a mások erő által, a démoni erő által szólal meg valaki. Például Jézus nagyon jól tudta, hogy Péter kin keresztül szólal meg, ki által szólal meg, amikor kijelentette, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Akkor azt mondta, hogy ez nem magadtól szólottad, hanem az én atyám jelentette ki ezt általad. Aztán Péter nem sokkal később, meg éppen a másik erő által szólal meg, amikor Jézus azt mondja, hogy majd el kell menni a Jeruzsálembe, ott elfogják, ott szenvedni fog, ott meg fog halni, és harmadik nap pedig feltámad. Nem történhet ez veled, mondja Péter. És akkor Jézus szembesíti, hogy távozz tőlem, Sátán. És Péter e erő által szólalt meg. Tehát így is meg tudja az Isten adni az ember számára, hogy aki megszólalt, az milyen lélekkel, milyen lelkülettel szólalt meg, és Isten által szólalt meg. Hát itt bizonyítanak a proféciák, amelyek Istentől vannak. Hát én úgy gondolom, hogy amikor az ember az Isten szavát a kezébe veszi, a Bibliát, azok mind-mind, ami le vannak írva, azok 100%-osan be fognak teljesedni. És nekem az, hogy az Istentől van ez a könyv, legfőképpen abban is megmutatkozik, hogy a proféciák mai napig is úgy vannak, ahogyan Isten igéje mondja. Talán megnéztük egyszer egy olyan dokumentumfilmet itt a gyülekezetben is, ami pont erről szólt. Például az egyik profécia szól Jeruzsálem egyik kapujáról, az aranykapuról, amiről azt olvasok a Bibliában, hogy a király megy be rajta, és mivel ő bemegy, ezért be lett zárva. És tényleg így lett, hogy a legfontosabb kapu Jeruzsálembe, az aranykapu, amelyen tényleg beteljesedett, mert bement a király, bement Jézus Krisztus rajta, és utána pedig, persze eltelt jó néhány száz év, Szulajmán szultán helyreállította ezt a kaput, utána meg befalasztotta. És mai napig is úgy van, ahogyan a Szentírás írta, hogy az be lett zárva, mert Izrael királya bement rajta. Tehát sok-sok ilyen esetet lehetne felsorolni, ami mai napig is úgy van, ha kimennének a kamerával, és lefilmeznék azt a vidéket, úgy találnák, ahogyan a Szentírás megmondta és megjövendőlte, akár egy Ézsaiás prófétán keresztül, vagy egy Ezékiás prófétán keresztül, pedig ők már azért 2700 évvel ezelőtt éltek és léteztek, és írták le azt, ami itt van a kezünkben. Tehát fantasztikus így látni, vagy pedig azokat a kutatásokat is, amelyek mind-mind bizonyítják a Szentírás szavahihetőségét. Mindezek erősítik azt, és azt bizonyítják számunkra, hogy ez Istentől jött írás az ember számára. De ha csak azt nézzük, hogy Jézus Krisztusról hány profécia van a Szentírásban? Körülbelül olyan 300 található, amely nem mondja, hogy hol születik meg, amely annyi mindent kijelent Jézus Krisztusról, az ő életéről, tevékenykedéséről, és aztán azt is nem mondja, hogy hogy fog majd meghalni, hogy fog majd szenvedni, és mindez ki van jelentve pontosan, meg hogy kinek fogják nevezni, Názáretinek, és sorolhatnám tovább, és mindez pontosan valóra vált. Sokszor idéz is vissza az evangélista, hogy mindez valóra vált, ahogyan meg lett írva. Ezek mind-mind csodálatosak az ember számára, amikor ezt megvizsgálja, és hát ezek nem emberi találgatások. Túlságosan mártistának kellett volna lennie a profétáknak, függetlenül egymástól, hogy egy emberre mondanak egy proféciát, és az pont mindig terébe találják, mint egyik. Itt is bizonyítja azt, hogy az a könyv, ami a kezünkben van, Isten szava, és megbízható, és minden jövendőlés, és minden profétai kijelentés valóra fog válni. Na de, hogy vagyunk azzal, hogy a mi életünkben lehet-e, hogy valaki odaáll elénk, és ez esetleg profétál valamit nekünk. Nem tudom, hogy értetek-e már ilyet át. Például az Újszövetségben olvasunk, hogy Agabosz egy proféta volt, egy újszövetségi proféta, aki odament, lejött egy napon, odament Pálhoz, elvette az övét, megkötözte vele, és azt mondta, hogy ezt a férfit Jeruzsálembe így fogják el, így kötözik meg, aki jön az öv. És valóra is várt. Átélte ez Pál, amit végül is megprofétált ez az ember a saját életére nézve. De közben úgy profétálta meg, hogy közben a 20. fejezetben, egy előtte lévő fejezetben, amikor Efézusban járt Pál, akkor azt mondta, hogy csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. Tehát Pálnak nem volt meglepő az, amit Agabosz tett vele. Mert ő neki már Isten kijelentette a lélek által, hogy fogság vár rá. És sokszor valahogy így működik Istennek a prófétai kijelentés a mi életünkben, hogy összecseng, amit te is kaptál az Istentől, meg amit mondott az a másik ember is. És ez úgy egybe csendül, és láthatja meg Isten, vagy készít föl bennünket Isten esetleg az életünkben levő jövő dolgokra. Hát hagyd mondjak ilyet a életemből, hát talán mondtam ezt már többször is itt Harcavon, amikor negyedikes teológus hallgató voltam, és imádkoztunk azért a feleségemmel együtt, hogy Isten mutassa meg, hogy hova jussunk, hova menjünk, hol akar bennünket látni. És már több mint egy hónapja imádkoztunk, és már jó lett volna negyedik év vége fele tudni, de hát egyik osztálytársam se tudta, hogy ki hova megy. És Szokolyán ott elkerültünk egy családhoz, ott ebédeltünk istentisztelet után, és a házigazda megkérdezte, hogy hát van-e már helyünk, hogy hova fogunk kerülni, hol fogjuk az első szolgálatokat megtenni. Hát mondtuk, hogy nem tudjuk, de imádkozunk. És akkor azt mondja, hogy hát Karcagra kerülünk. Nézzünk nagyot, biztos valami rokonjai vannak Karcagon, vagy valamit már tud. Faggattuk, hát azt mondta, hogy neki semmilyen rokonsága nincsen Karcagon. Hát akkor tudsz valamit, esetleg a egyházvezetésről, nem tud ő semmit. De majd meglátjátok, Karcagra kerültök. Hát ezt, hogy megőriztük a szívünkben, mint Mária is megőrizte a szívében a pásztorok, meg egyéb más embereknek a mondatait, és ott forgatta. Hát mi is így megőrizve imádkoztunk tovább. Aztán a negyedik év végén azt mondják a tanáraink, hogy a negyedikesek is most ki fognak menni nyári gyakorlatra. Mert őket sose küldték ki azelőtt, na tehát miért ne változtatnának most ezen. Kellenek a teológus hallgatók a munkamezőre, hogy a negyedikesek sem ússzák meg, mennek kifele. Hát beálltam a sorba, ott a többi teológus hallgató állt, előttem, meg hátam mögött is, és mentünk, meneteltünk a tanár felé, aki megmondta nekünk, hogy ki hova kerül. És ahogyan én odaértem, nézi, na azt mondja, hova menjél te? Hova is menjél? Hát menjél Karcagra. Na akkor már felettém gyanús volt, hogy mit hallottunk ettől a bácsitól, itt már megint Karcagot emlegetik, és akkor így jöttünk már nyári legációra, hogy gyanús volt az egész. És imádkoztunk, hogy Isten vedessen bennünket, meg a gyülekezetet is, hogyha tényleg így itt akar látni bennünket, akkor itt legyünk. És hát tudják a testvérek, hogy ez aztán nem nyár végén dőlt el, hanem november vége fele, vagy november közepe fele. És tudtuk nem majd mi is november végén, december elején, hogy a gyülekezet is meghívott, és úgy lett, ahogyan Isten kijelentette. És amikor itt volt az ember, mert a Szokolyai gyülekezetet 2002 körül, vagy itt környékén meghívtuk, és el is jöttek közénk, és itt volt közöttünk ez a házas pár is, és oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy na látod, amit mondtál, úgy lett. Az egészről nem tudott semmit. Hogy ő ilyet nem mondott. Hát ez is egy érdekes dolog volt, már pedig tudjuk, hogy mondott, mert a feleségem is hallotta, és így jelentette ki számukra, neki ez nem volt sokat jelentő, számukra viszont sokat jelentő volt, tehát Isten így kijelentette. Tehát vannak ilyen esetek, amikor Isten föl akar használni bennünket, és hát hagyd mondjak egy saját élményt is, amikor egy gyermek bemutatáson vettem részt, sőt hát én imádkoztam a gyermekért, és ott tartottam a kezembe is, és azt kaptam Istentől, hogy ez az Úr szolgája lesz. És hát akkor mertem is így imádkozni. De félve egy kicsit. És aztán a szülőknek visszaadtam a gyermeket, vége volt az istentiszteletnek, és hát mondtam, hogy milyen érzésem volt, milyen indulat volt bennem, és akkor ők is azt mondták, hogy ő bennük is ez fejeződik ki egyre jobban. Úgyhogy amit én most mondok, az nekik nem úgy. Hát még ez a gyermek még kicsike, még nem nagy, na de szeretnék ott lenni az első ige hirdetésén, vagy valamelyik ige hirdetésén, ha megadja az Úr. Tehát van, amikor az embert Isten lelke éppen egy pillanatban éppen megadja, és higgyék el testvérek, hogy a testvérek között is, mert itt is kaptam én olyanokat, úgy szintén, amik valóra váltak és úgy lettek, én fölfigyeltem rá, a testvérek meg lehet elfelejtették. De Isten tud ilyeneket kijelenteni, és megmondani, és ezek hasznosak lesznek a mi számunkra, útmutatások sokszor a mi életünkben. Hát adja az Úr, hogy legyünk készen és képesek arra, hogy használjon bennünket, és szóljuk, amit esetleg szólnunk kell, vagy vegyük azt, amit éppen nekünk mondani akar a mindenható Isten. És hát feltettem egy olyan kérdést is, hogy mit vált ki az emberből egy profécia és egy jóslat. A profécia ad mindenféleképpen reményt, örömöt, békét, akár bűnbánatot is kiválthat, ha esetleg egy olyan jövőbeli gondolat merül föl, amelyben bűnbánatot kéne gyakorolni. Kiválthat ez. A jóslat az, én úgy gondolom, inkább félelmet, és hogyha még jó is a jóslat, békétlenséget hoz. Mert nem hozhat békességet az, amely nem Istentől ered. Márpedig a jóslatok, a tenyérjósok, meg egyéb más jósok, akik gyakorolják ezeket, ezek nem Isten nevében szólnak, hanem a másik nevében, és ami jót is mondanak, az nem vezet békességre. Hát nekünk legyen ott, a mi kezünkben a Szentírás, Isten szent lelke meg ott van a ti szívetekben, ahogyan Pálnak ki tudott jelenteni jövőbeli dolgokat, a mi életünkben is ki tudja jelenteni, meg tudja mutatni, és tudjunk abban haladni, menni, Istennek megköszönni, ő hozzá imádkozni, és tapasztaljuk meg, hogy a proféciák, amit mondad Isten, valóra váltja az életünkben, sőt, majd a legnagyobb proféciát, hogy ott lehetünk az új ég és új földön, azt is valóra váltja. Mind nagy öröm lesz az, amikor az ember ezt átéri valóságosan. De mind nagy öröm az is, hogy már itt elvehetem, itt hit élhet a szívembe, és reménységesen közeledhetek a beteljesedéshez. Amen. Áldunk téged, mindenható Istenünk, aki tudod a jövőnket, tudod mindent percről percre, mi fog történni. És a távoli jövőben is nagyon jól tudod, hogy mit fogol véghez vinni. Áldunk, Urunk, hogy reményteljes jövőt adol az ember számára, és mindenki számára megragadható, aki hisz a te fiadban, Jézus Krisztusban, reményteljes jövője lehet. Akkor is, hogyha itt a földi életben sok nyomorúságon, nehézségen kell átmennie, akkor is te reményteljes jövőt a számára. Köszönjük, Urunk, hogy hitet fakasztottál a mi szívünkben, és láthatjuk a célt, láthatjuk a menny dicsőségét, amíg homályosan is, de láthatjuk a proféciákon keresztül, az igéden keresztül, milyen csodálatos világot teremtesz majd. E helyett, a világ helyett, amelyet mi tönkretettünk, amelybe beáramlott a romlás, a bűn, a halál, a betegség. De köszönjük, hogy abban az új világban, amelyet te teremtesz, abban nem lesz jelen már. Áldunk ezért téged, hogy fölemeled a tekintetünket, és köszönjük azt is, hogy a életünkkel kapcsolatosan is te bátorítasz, vigasztalsz, jövőt mutatsz, ígéreteket adsz. Köszönjük, hogy ebbe nehéz óráinkban, időszakainkban belekapaszkodhatunk hitáltal, és még örömet is azt a mi szívünkre, a mi életünkre nézve. Köszönjük ezeket az igéket, köszönjük, hogy láthatjuk sok-sok proféciának beteljesedését, hogy mai napig is úgy van, és még jobban megerősödhet a mi hitünk abban, hogy te igazat mondasz, és valóra váltasz mindent. És köszönjük, Urunk, hogy mi hirdethetjük a te igédet, szabadat mások felé is. Segíts, Urunk, hogy minél többen hitáltal megragadhassák a célt, az üdvösséget, az örök életet. Ezért is imádkozom most, hogy a gyermek alkalmunk áld meg gazdagon. Te töltsd meg ezt a termet gyerekekkel, szülőkkel egyaránt szombaton. Áld meg a tolmásoknak a szolgálatát. Hagy hangozzék a te igéd, annak üzenete, annak áldása. És Urunk, hagy hassát a mi életünket, mások életét is. hogy hit fakadjon az emberekből, ebből a kőkemény szívű emberekbe, szívébe, hagyjusson be a te igét, hagyj tegye termővé az ő életüket. Imádkozunk te hozzád azért. Hallgass meg könyörgésünket, atyánk. Jézus nevében. Amen.
Amen.